A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a Budapesti MOM kulturális központban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. Ezek feldolgozására teszünk kísérletet műsorról műsorra, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolásról beszélgetünk, arról, hogy nem az a baj, hogy vágyunk a szeretetre, az odafigyelésre, hanem hogy ez határoz meg bennünket. És ugye a múlt heti műsorunkban említettük, hogy 10 olyan lépésről fogunk beszélni, ami megkönnyíti ennek a sémának a feldolgozását. A 7. pont következik most, itt hagytuk abba legutóbb. Nem fél az érzéseitől, bármilyen érzés legyen is az. Vagyis, hogy egy érzésről azt gondoltam, hogy ez esetleg rossz, vagy azt nem is szabadna éreznem, és ezért megijedek, és pusztán ettől vagyok rosszul. Nem is attól az érzéstől. Ha megengedem magamnak, hogy rosszat, negatívat is átélhessek, akkor lehet, hogy az a fejlődésemet segíteni elő.
Igen, nagyon is segíthetni a fejlődésem, és hogy most nehogy bárki is ezt félre értse, nem arról van szó, hogy negatív érzéseket elkezdünk gerjeszteni magunkban, vagy táplálni, vagy ott körözni negatív érzésekben, ezeket fölnagyítani, fölerősíteni. Főleg pedig nem azt jelenti, hogy a negatív érzések megélése valamilyen gátlástalan kiélésbe torkolna, valamiféle agresszióba, vagy bármiféle olyan cselekvésbe, ami semmi másról nem szól, mint hogy így próbálok szabadulni ezektől a negatív érzésektől. Ez az egyik az alapvető, nehogy valaki ezt félreértse. Egyébként nyilván tudhatjuk azt, hogy túl sokat időzünk negatív érzésekben, érzelmekben, az nem tesz nekünk jót. Nem csak esetleg a kapcsolatainak nem tesz jót, nekünk, a szervezetünknek sem tesz jót. Nem a negatív érzések ápolásáról van szó, hanem arról, hogy teljesen természetes módon megijedek, vagy teljesen természetes módon elbizonytalanodom, vagy teljesen természetes módon félni kezdek, vagy elfog egy szomorúság, vagy csalódottá válok, vagy kiábrándultá. Tehát ezek mind természetes érzések, vagy érzelmek, amelyek elfognak engem. Ha csak ezek az érzések lennének, akkor ezek ideig, óráig lennének ott velem. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy egyetlen érzés vagy érzelem sem marad az embernél nagyon-nagyon sokáig. Tehát az életünk a legjobb példa, hogy mennyi minden érzésünk volt tegnap, meg tegnap előtt, meg azelőtt. Folyamatos változásban vagyunk ebből a szempontból. Nem kéne félni attól, hogy az örök időkig így marad. De amit az igazán lényeges, hogy ha csak az az érzés lenne, akkor azzal kezdenék valamit, ideig, óráig velem van, és utána megy tovább az élet. Csak hogyha egy érzéshez én negatív gondolatokat kötök. Tehát a negatív érzés, mondjuk a félelem, a szomorúság, vagy a harag, kötök hozzá egy negatív gondolatot. Nem szabad haragudni. A keresztény ember nem haragszik. A keresztény ember mindent jó lélekkel vesz, és mindent alázatosan eltűr, és mindent szívesen vesz, mert az is jó lesz majd valamire. De ebben nem egy okos gondolat van, hanem inkább félelem a haragtól. A haragnak a megvetése vagy elítélése, és közben ezzel összefüggésben kialakul egy másodlagos érzelmi, lelki állapot. A haragom már rég messze lenne, a félelmem is, a szomorúság, a csalódottság vagy a féltékenység már régen messze lenne, és én már régen jobban lehetnék, csak hogy egy érzéshez hozzákapcsoltam negatív ítéleteket, gondolatokat, jaj, ezt nem szabad, jaj, ez rossz, ez fog engem tönkretenni. Például van egy ifjú hölgy, szeretne megházasodni, szeretne egy párt találni magának. De néha szomorú, néha meg jókedvű. Most fölébred, álmodott valami, nem túl szívderítőt, hirtelen eszébe jut egy gondolat. Hát, ha ilyen búskomoran jövök, megyek ma az utcán, meg megyek ma a munkahelyre, na hát így semmi esélyem nem lesz, hogy egy férfi rám vesse a pillantását, és fölfedezzen magának. Na, ez a nap is már elmehet a temetőbe. És akkor létrejön a negatív érzésből kiindulva egy messze azt fölülmúló negatív érzelmi, gondolati, fizikai állapot. És tulajdonképpen, amitől rosszul vagyok, nem az, hogy rosszat álmodtam, ott átéltem valami haragot, vagy rettenetet, vagy félelmet, vagy a bizonytalanságot, hanem ami utána jön.
Olyan furcsa, hogy talán a gyász is egy ilyen érzés, hogy az ember megijed attól, hogy gyászol, holott például megengedhetné magának, és ráláthatna arra, hogy ez egy ideig tart.
Pontosan így van. Amikor arról beszélünk, hogy a gyász folyamat elakadt, akkor látszólag és kívülről nézve az történik, hogy azt mondhatjuk, valaki már 6-7 éve gyászol. 15 éve fekete ruhába van, és azóta gyászolja a feleségét, férjét, gyerekét, apukáját, anyukáját. Valójában a realitás nem ez, hanem az, hogy ő a gyásznak bizonyos mélységeit nem merte még megélni. Ezért ő tulajdonképpen vesztegel. Tulajdonképpen olyan, mintha az előszobában állna, és mindenáron el akarná kerülni a gyásznak és a veszteségnek azt a persze egészen néha gyötrő mélységét, amiben ő átélhetné azt, hogy tényleg vége, hogy tényleg nem jön vissza. És el akarja kerülni az érzéseknek, érzelmeknek ezt a feneketlennek tűnő, esetleg nagyon fenyegetőnek ható mélységét, ezért egy felszínes érzelmi állapotba reked. És az fönn áll 7 évig, 15 évig, vagy egy egész életen keresztül. Tehát tulajdonképpen valaki, aki már így gyászol 5-10-15 éve, akármilyen furcsán is hangzik, ő neki abban kellene segíteni, hogy mélyebben gyászoljon, és ne abban, hogy hosszabban.
Talán nem is véletlen, hogy a gyászról beszélünk, hiszen ennél a pontnál hivatkoztál egy felmérésre, vagy egy kutatásra, amit olyan betegeknél végeztek, akiknek már nagyon közel volt a halál, és hogy az ő személyiség változásuk milyen, hát most furcsa lesz a szó, hogy milyen pozitív változásokat hozott így életük végén, tehát amikor már látom azt, hogy mennyire véges lesz az életem, akkor minimum 5 dolog meg fog változni bennem. Fontos, hogy ez a személyiség változás, ez megtörténik náluk, és akár ebből mi hosszú távra is töltekezhetünk, hiszen itt olyan dolgokról van szó, mint hogy szabadabban éli meg a cselekvési lehetőségeit, például mer nemet mondani, vagy elmélyültebb lesz a kommunikációban, vagy ír egy olyan listát, amit még mindenképpen az életében meg szeretne csinálni, vagy megváltozik az értéksorrendje, tehát már nem a munka és a pénz, hanem a szerettei család, és nem halogat, hiszen már nincs is ideje.
Igen, ez nagyon-nagyon jó példa két dologra is. Az egyik, hogy itt is lehetett egy hiedelmünk, hogy jaj-jaj, csak a halál közelében ne, vagy jaj-jaj-jaj, az csak negatív, csak rossz, annak semmi értelme, csak gyorsan, mert becsukom a szemem, legyek túl rajta. Miközben ott is a személyiség fejlődésnek, a változásnak, az elmélyülésnek, a kiteljesedésnek nagyon fontos időszakait élhetjük meg. Persze, hogy senkinek nem kívánjuk azt, hogy nehéz élethelyzeteket éljen meg, de közben pedig az a másodlagos érzelmi állapot, amit ahhoz kötünk, hogy jaj, csak a halált ne, meg jaj, csak az elmúlás, meg jaj, csak a baj ne, tulajdonképpen ez sokkal inkább a terhünkre van, mint az az élet szakasz, amiből éppen a kutatások szerint nagyon sok jó dolog is ki tud jönni. És a másik pedig, amit érdemes itt tudatosítanunk, ez az, hogy ha már tudjuk, hogy ez az életszakasz is egy értelmes és értékes életszakasz. Nem arról van szó, hogy ahogyan idősödünk, egyre jobban megyünk ki az életből, a világból, és egyre kevesebbet érünk, és egyre kevésbé értelmes az életünk. Tehát egyáltalán nem így van. Vagyis ezt a tudást használhatjuk a jelenben. Tehát itt és most másképpen viszonyulhatok nagyon sok mindenhez. Miközben örömmel mondom azt, hogy valószínű még van néhány jó évtizedem.
Válásnak egyik tipikus példája az, amit én is gyermekkoromban hallottam, hogy ne csak attól a tanártól tanulj, gyermekem, akit szeretsz, attól is fogadd el a jó szót, vagy a jó példát, akit nem kedvelsz annyira. És ez a 8-as pontunk, bárhonnan képes meríteni.
Arról beszélünk még mindig, hogyan tudunk hatékonyak lenni, hogyan tudunk jól lenni, hogyan tudunk alkalmasak lenni, kapcsolatra, boldogságra, jól létre, eredményességre. Hát nyilván akkor érthető, hogyha valaki egy nehéz helyzetben, egy olyan személlyel való kapcsolatában, aki esetleg őt megtámadta az előző néhány percben, nyilván szavakkal, vagy megveti őt, vagy nem szereti, és én ebben a helyzetben is meg tudom őrizni a lélek jelenlétem, és tudok tanulni, és nem egyszerűen csak reagálok, vagy futok az események után, hanem valamit elő tudok hozni ebből a belső szabadságomból. Tehát nyilván sokkal-sokkal eredményesebben és hatékonyabban tudok akkor részt venni egy érzelmileg megterhelő nehéz helyzetben is. És valóban így van. Hát most, hogyha mindenkinek a tudását kizárjuk, aki nekünk antipatikus, hát akkor a világnak nem tudom hány százalékát fogjuk kizárni, hogyha csak azoknak a szavát vagyunk hajlandók meghallani, akik szeretnek bennünket, akkor hihetetlenül fontos információk nem jutnak el hozzánk. Ugyanis nem egyszer, akik szeretnek minket, esetleg féltik a kapcsolatot. Olyan reális dolgokat nem közölnek velünk, amiket egyébként egy barátságban minden további nélkül lehetne és érdemes is lenne, de itt is megjelenhet a félelem, vagy az aggodalom, vagy a bizonytalanság, hogy jaj, majd akkor mi lesz ezután velünk, nem fogsz-e megsértődni, és miután ismerjük az emberi természetet, joggal mondja valaki azt, hogy inkább nem mondom el neki, mert ismerem őt annyira, hogy általában ilyenkor ő vagy megsértődik, vagy elkezd támadni, vagy bosszút forral, vagy a többi, akkor inkább nem mondok semmit, és ezt a meglévő jó viszonyt valahogyan fönntartom. Igen ám, de amikor mondjuk egy kritikustól, most a szónak nem szakmai értelmében, bárki, aki kritizál bennünket, vagy akár ellenségesen néz ránk, ő olyan szempontokat tárhat föl, amikre mi nem is gondolnánk. És hogyha lehántjuk belőle az ő rossz indulatát, vagy az ő támadási szándékát, általában azért szokott maradni egy-két izgalmas információ, amit éppenséggel így mondhatnánk, a rossz akarainktól tanulhatunk meg.
A hatékony személy társas lény, megéli a társas lénységét, hiszen az élet az életről szól, és nem rólam.
Igen, az élet az életről szól, az élet rólunk szól, és nem rólam szól. Milyen szűk látókör az, ahogyan azt gondolom, hogy az élet én rólam kell, hogy szóljon, az egész élet én rólam kell, hogy szóljon. Tulajdonképpen a kifejezésünk is az én életem. Hát, keresztény emberként szívesebben mondanám azt, hogy Istentől kapunk életet. Tehát nálunk van, ez egy nagy ajándék. De tulajdonképpen úgy birtokolni az életet, mint hogyha mi tudnánk életet teremteni, vagy létrehozni, a legfőjebb közvetíteni tudunk, átadni életet. Teremteni, alkotni nem tudunk, és a saját életünkre vonatkozóan is ez így van. Hadd hozzak egy másik példát. Ha megkérdezünk 100 embert, mi az élet célod? Ha ez a 100 ember például házasságra készül, és megkérdezzük, hogy egy társkapcsolatban milyen alapvető céljaid vannak? Azt gondolom, mind a két esetben, nyilván ha csak az egyéni életcélokra kérdezünk rá nagyobb százalékban, fog ilyesmit mondani. De szeretnék boldog lenni. Szeretnék sikeres lenni. Szeretnék egészséges lenni. Ha valaki társkapcsolatra adja a fejét, minden további nélkül azt fogja mondani, hát azért szeretnék megházasodni, mert szeretnék boldog lenni. Hát különben miért házasodnék meg? Mert szeretnék nagyon boldog ember lenni. Annyira jó, hogy az élet terheit nem kell egyedül hordozni. És együtt akkor sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, ez milyen jó, és te majd segítesz nekem, hozzájárulsz az egyéni élet céljaimhoz. Nem tudom, hallod-e, amit mondani akarok ezzel, hogy éppenséggel minden nehézség nélkül ma úgy megyünk bele egy társkapcsolatba, hogy az alapvető céljaink nem is a kapcsolatra vonatkoznak, hanem én rám. Vagyis egyéni életcélokat akarok megvalósítani. Egy kapcsolatot pedig csak eszköznek használok erre, ebből már csak egy lépés, hogy a másik személyét eszközként használom az egyéni életcéljai megvalósítása érdekében, de úgy is mondhatnám, hogy a kapcsolatot törvényszerűen ki fogom zsákmányolni. Mert akkor a kapcsolatot arra használni fogom, hogy én boldog legyek általa. Vagyis nem betenni fogok a kapcsolatba, mert közben a kapcsolat egy külön érték. A kapcsolat a mi erőfeszítésünk nélkül nem létezik. Főleg nem olyan, ami elégedettséget szülne bennünk. Egy ilyen egyszerű dolognál is kiderül, hogy milyen mondhatjuk talán így, rendszer szintű hibák és nehézségek merülhetnek föl, miközben naívul azt gondoljuk, hogy hát annál mi sem természetesebb, mint hogy azért házasodok, mert szeretnék boldog lenni. Záró mondat, hogy ne negatívval fejezem be, hanem valami pozitívval, tehát szó sincs róla, hogy a boldogságról le kellene mondani, vagy hogy a boldogság ne lenne nagyszerű, de például egy társkapcsolatban a boldogság egyéni életcélként nagyon sovány és elégtelen egy jól működő kapcsolathoz, gyümölcsként, következményként, eredményként azonban óriási, boldogító, nagyszerű, alig várjuk, és be is tud kopogtatni hozzánk. De akkor nem az a célom, hogy boldog legyek, hanem például szeretnék olyan ember lenni, akivel neked könnyű élni. Vagy szeretnék olyan ember lenni, aki segítenek téged a növekedéshez. Vagy szeretnék olyan ember lenni, akivel kapcsolatban te megélheted, hogy rám számíthatsz. Szeretnék olyan ember lenni, aki segít neked abban, hogy az Isten kapcsolatod tudjon fejlődni. Ezek nagyon mélységes, értékes, belső életcélok. Tehát nem a ház, nem az autó és nem a karrier, de közben nem én központúak. Alkalmasak arra, hogy a kapcsolatra vagy te rád irányuljanak, és amikor én este lefekszem, és te már fáradtan szuszogsz mellettem, akkor azt mondhatom, hogy ez egy gyönyörű nap volt. Hogy így volt érdemes élni. És egyszer csak a boldogság, sőt, ilyen értelemben a sikerélmény, az eredményesség átélése, az éppensége, mint eredmény, mint ajándék, mint gyümölcs ott van az életemben.
És az utolsó lépcsőfokunk, tudatosan tanul a tapasztalataiból. Ugye itt említetted, hogy a tapasztalati tanulás köre a fölfedezéssel indul, aztán az elemzés gondolkodással, a döntéssel, és végül a cselekvéssel. És fontos, hogy mind a négyet átéljük, megérezzük, egyik sem maradjon ki, és aztán a cselekvésből indulhat előről, vagyis, hogy felfedezzük a cselekvésünk eredményét.
Igen, és megtapasztaljuk azt, itt megint jön akkor a felfedezés, hogy na hát ezt csináltam, ez történt, ebben vettem részt, és tulajdonképpen mit éltem meg, tulajdonképpen mi történt, mit éltem át, és a többi. Valóban így van, a tapasztalatainkból való tanulás, mondhatjuk azt megint csak talán naívul, hogy hát az természetes, hát hogyha nem tudom, rávágtam kalapáccsal az ujjamra, többet nem vágok rá, hát mindenki tud a tapasztalataiból tanulni. Hát ez bárcsak így lenne. A valóság azonban az, hogy ez nem így van, hogy több-kevesebb hatékonysággal tudunk a tapasztalatainkból tanulni. Sőt, azt lehetne mondani, hogy aki egyáltalán képes a tapasztalataiból tanulni, az már egy nagyon nagy dolog, mert látjuk azt, hogy vannak, akik a saját tapasztalataiból sem tanulnak, és éppenséggel rengeteg élményt és tapasztalatot fölhalmoznak ugyanaz életük során, de nem jutnak belőlük 5-ről 6-ra. Ezért olyan fontos, hogy megnevezzük a tapasztalati tanulásnak az általad említett lépéseit, mert mindegyikre szükség van, és ha ezek egy folyamattá nem állnak össze, akkor megakad a tapasztalati tanulás köre. Tehát fölfedezés, érzékszervek használata, kísérletezés, élményszerzés, a szó szoros értelmében vett tapasztalat és élmény, azután az élményt elemző, elvonatkoztató, értelmező gondolkozás, abból fakadó döntések, de a döntések nem egyszerűen csak az értelmünk által születnek, hanem az élményből kiindulva, érzelmi motivációkon keresztül, de már megértett tanulságokon át, mélyen megalapozott motivált döntések, és abból fakadó cselekvés. És ahogy te mondtad, ezután kezdődik ez a tapasztalati kör vagy spirál előről.
Többször is említettük, hogy a hatékony személy képes a jelenben lenni, és most ezt a 10 lépcsőfokot vagy lépést azért is említettük, hogy ezek segíthetnek bennünket abban, hogy az elismerés hajszolás sémából a kifele vezető utat mutassák, vagyis a gyógyulás útját. Igen, ám, de vannak hiedelmek is, amik újra és újra megakasztanak bennünket ebben a fejlődésben. Most arra kérlek, hogy ezeket a hiedelmeket osszuk meg a hallgatókkal. Például az első a pozitív szuggesztió, vagyis hogyha magamnak azt mondom, hogy okos vagyok, szép vagyok, meg tudom csinálni minden, sikerülni fog, amibe belefogok, akkor ez valójában nem segít. De hogy miért is nem segít?
Inkább azt mondanám, hogy akkor segít, ha azt cselekvés követi.
Akkor segít.
Tehát a pozitív szuggesziók értékes dolgok. Akkor, hogyha ez egy folyamat részeként jelenik meg.
Hasonló ilyen hiedelem, hogy a boldogság idealizálása megnöveli a boldogtalanság esélyét.
Igen, vagyis amikor valaki a mai világunkban aztán erre van bőven példa, hogy muszáj boldognak lenni. Ha nem vagyok boldog, akkor katasztrófa az életem, muszáj mindig boldognak éreznem magam. Na itt aztán még egy fordulat, még egy csavar, mert senki se érzi magát mindig boldognak. Például alkoholbeteg személyeket, ha megkérdeznek, akkor azt mondják, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy átlag ember az idejének a 20-30-40%-át boldogság érzelemben, érzelmi világban tölti el. Hát ehhez képest mi alig érezzük magunkat boldognak, nem véletlen, hogy iszunk, mert szeretnénk legalább mi is úgy lenni, mint az átlag. Ezért például az derült ki, hogy alkoholbeteg személyek messze túlértékelik a boldogságnak a szerepét is, a jelentőségét is, és főleg pedig egyáltalán nem látják reálisan azt, hogy egy boldog ember értelmes életet él, szeret létezni, hogy ő egyébként napjában mennyi időn keresztül érzi magát önfeledten, vagy főleg nagyon fölhangolt módon boldognak. Egy száraz alkoholista mondta a gyógyulni vágyó alkoholbeteg társainak, hogy ide figyeljetek, ha én naponta néhány pillanaton keresztül boldognak érzem magam, az már elég. Most vessük ezt össze a néhány pillanatot, miközben ez az ember alkoholbetegként száraz, tehát értékes, értelmes életet tud élni, jó irányba viszi az életét, és azt mondja, hogy így érdemes élni, nem úgy, hogy ez a néhány pillanat vagy néhány perc elég tud ahhoz lenni, hogy egyébként azt mondjam, hogy szeretek a bőrömbe lenni.
Még három hiedelem. Nagyon sok információra van szükségünk ahhoz, hogy jól legyünk. Ha több dolgot egyszerre csinálunk, akkor hatékonyabbak leszünk, illetve hogy felerősödik az a gondolat, hogy bizonyos érzelmeket el kell kerülni. Ugye erről már ejtettünk szót.
Ha egyszerre sok dolgot csinálunk, az egy pont után már a hatékonyságunkat csökkenti, illetve hogyha azt gondoljuk, hogy minden erőfeszítésünkkel a negatív érzéseket el kellene kerülnünk, és minden erőfeszítéssel pozitív érzéseket, érzelmeket, lelkiállapotot kellene valahogyan saját magunkban gerjeszteni, ez inkább boldogtalanná tesz, mint elégedetté.
És egy gondolattal szeretném zárni ezt a mai beszélgetésünket, hogy az emberi kapcsolatok lassúságához érdemes lelassulni, hogyha jól akarok lenni. És ez milyen fontos, hiszen azt gondolnánk, hogy a mai felgyorsult világban a kapcsolatokban is állandóan kell reagálni egymásra gyorsan-gyorsan, és közben pedig vannak bizonyos folyamatok, amik az emberben lassan mennek végbe.
Pontosan így van, és ezért nagy jelentősége van annak, hogy ahhoz a természetes idővilághoz tudok-e alkalmazkodni, hogy valakinek a megértése az időbe kerül. Valakivel együtt érezni, vagy átélni, vagy elmélyülni valamilyen közlésnek a tartalmában, az időt igényel. És az életünk akkor hozza meg a maga mélységét, és ebből a szempontból maga értékességét, hogyha időt szánunk valamire, annyit, amennyi ahhoz szükséges.
Köszönöm szépen, hogy ma is megosztottad gondolataidat. Jövő héten is tartsanak majd velünk. A technikus Honfi Anikó nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita, és a sorozatunk gazdája
Pál Feri. Köszönöm.